Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a Rebusiness Podcast extra epizódja, amit a Szerencsejáték ZRT támogatott. Én Pistul Veronika vagyok, az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. A bónusz epizód témája a foci és az üzlet kapcsolata. Erről beszélgetek Monc Attila szakértővel, a Sport TV főszerkesztő helyettesével. Talán jól foglalom össze, ha azt mondom, hogy árt a földnek, de nagyon sokat használt az emberiségnek, és ez persze egy paradoxon, és majd kifejtjük, hogy ez valójában mit jelent, de egyet tudnál érteni ezzel a mondattal?
Alapvetően muszáj egyet érteni, hiszen a műsorvezető mondta, azt mondom, megtanultam a tévében, hogy a műsorvezetőt nem cáfolunk nagy előadásban, úgyhogy...
Kedves tőled.
De alapvetően igen, hiszen azért a futball egy világcirkusz, utazó cirkusz, ahol adott esetben kontinensek között kell vándorolni, nyilván rengeteg üzemanyagfogyasztással jár, adott esetben a helyszínen rengeteg szemeteléssel járhat egy-egy stadion, és nyilván maga az esemény megrendezése is járhat olyan melléktermékekkel, amelyek nem illeszkednek ebbe a ma trendinek mondható világképbe.
Hát nem csak a trendinek mondhatóban nem illeszkednek, hanem talán semmilyenbe, ugye itt a Katari VB, ez apropót is ad rögtön, és hát nem telik el nap, hogy ne lenne valami gigantikusabb botránya a VB körül, korrupciós ügyektől, munkajogi, vendégmunkás halálokkal összefüggő, és azt hiszem a szám is elképesztő, hogy soha ennyi pénzt nem költöttek VB-re még, mint erre, sőt azt hiszem sporteseményre sem, 220 milliárd dollárt áldoz Katar erre a néhány napra.
Alapvetően mindben van igazság. Az a nagyon furcsa dolog, hogy ahogy közeledik az esemény, azért úgy csökken a botrányok hangereje, hiszen most már...
Lehalkítják?
Nincs miért küzdeni, tehát most már nem tudják elvenni Katartól a VB-t. Ugye már november 20-án van VB rajt, az eléggé illúzórikus, hogy 10 nap előtte azt mondják Katarnak, hogy szevasztok, nagyon, hogy ennyit belöltetek a VB-be, mi ezt elveszik tőletek. Ez sokkal inkább elérhető lett volna mondjuk 2 évvel ezelőttig, amikor lett volna reális esély arra, hogy elvegyék Katartól a VB-t, és azt mondják egy beugró országnak, teszem azt az infrastruktúrával rendelkező Németországnak, hogy srácok, kéne egy kis segítség, csináljátok meg. Sajnos nem ez történt, ami pedig a képmutatásnak a csimboraszója, hogy akik odaadták Katarnak a VB-t, ugye Sepp Blatter és elnöksége, november 9-én bejelentették, hogy hiba volt Katarnak adni a VB-t. Könyörgöm, ti adtátok oda?
Nevetséges.
Amit pedig említettél, hogy költés, arra csak egy gyakorlati példa. Az eddigi legdrágább esemény, az 2014-es Szocsi téli olimpia volt, amire az oroszok 50 milliárd dollárt költöttek el.
Ezt ugye majdnem több mint meg négyszerezik Katarma.
Így van, és ami ennél egy sokkal inkább megdöbbentő, lehidaltató szám, elosztották ezt egy főre jutó költésként. Oroszországban ez 350 dollár per fő volt. Katarban jelenlegi listaás szerint 100 000 dollár per fő.
Atyaég.
Ez mutatja azt, hogy milyen másik volumenbe kell gondolkodni, hogyha presztízs beruházás és presztízs beruházás között is különbséget teszünk.
Egy foci VB-ről beszélünk, amit te most presztízs beruházásként apostrofálsz.
Így van.
Ez ennyi és semmi más?
Nagyjából igen. Tehát én azt gondolom, hogy meg akarják mutatni, hogy mi képesek vagyunk ezt megcsinálni, és ezt bőven besorolhatjuk azon események körébe, amit divatos angol szóval sportwashingnek szoktak elnevezni.
Ugye a greenwashingot meg a pinkwashingot ismertük, de sportwashingról én például még nem hallottam.
Az azt jelenti, hogy adott országnak elég rossz az imázsa, és sportesemények megrendezésével, szponzorációval, tulajdonlással megpróbálja ezt az imázsképet átfordítani egy pozitív megítélésbe. És ez egyértelműen jó, elismerem, futballban nem ez az első, nem ez a második ilyen példa.
És valószínűleg nem az utolsó.
Jelen pillanatban a következő VB-k rendben vannak, ahol lesznek.
Igen, de az azt jelenti, hogy az aktivizmus, amit például a katari VB-t megelőző évek jelentettek, az elérte a hatását? Vagy hát valami történik ebben a nagyon fenntarthatatlan kvázi iparágban?
Én nagyon nem szeretek eredményt hirdetni 100 méteres síkfutásban 80 méternél. Ugye még 20 méter hátra le kell játszani még 64 foci meccset. Igazából utána lehet megmondani, hogy ebből mi sül ki. Ugye most még csak csodálkozunk azon, hogy van egy ország, amelyik megcsinálja azt, hogy kiválaszt 8 helyszínt. A 8 helyszín benne van egy kisebb, mint 100 kilométer sugarú körben.
Igen, olvasom, hogy metróval megközelíthető gyakorlatilag majdnem minden.
Nem, minden. Tehát minden. Összekötötték a 8 települést metróval, és ha neked van pénzed, meg időd, akkor te azt meg tudod csinálni, hogy egy nap az összes meccset a helyszínen nézed.
Igen, de azt is olvastam, hogy nagyon kevés a szálloda, ezért egy csomóan be fognak állandóan repkedni a meccsekre, tehát egyik kezemmel adtam, másikkal elvettem.
Ráadásul ugye ez a repülés, ez egy hatványozottan durva dolog, hiszen napi csak nem 200 chartergép fog a szomszédországok meg Katar között repkedni, mert nincs annyi szálláshely sem Katarban, hogy ezt az odaérkező embermennyiséget megfelelően ellássa, hanem elmennek a szomszédországba, és onnan repülnek vissza, repülnek vissza.
Na ezen a ponton csatoljunk rá arra a mondatra, hogy árt a földnek és használ az emberiségnek. Szerinted egyébként, és tudom, hogy egy foci rajongóval ülök szemben, tehát lehet, hogy a válasz adott lesz, de hogy tényleg ennyit számít a foci, hogy ezt a mennyiségű károkozást el lehessen nézni a, nem tudom, identitás erősítő mi voltának, meg közösségépítő mi voltának, és a többi, ami mondjuk az alátámasztása annak, hogy miért mondom azt, hogy használ az emberiségnek.
Ha polkorrekt választ szeretnék adni, akkor azt mondom, hogy nem. Ha őszinte választ akarok mondani, akkor azt mondom, hogy senkit nem érdekel, mert Katarral kapcsolatban ennél sokkal nagyobb problémák voltak, mint az, hogy ez most zöld, hogy fenntartható, hogy nem fenntartható.
Mondanál párat?
Például, hogy kapták meg a VB-t? Nyilvánvaló korrupció kapcsán. Tehát több olyan országról tudunk, amely egy-egy szavazatért cserébe hirtelen, hogy nem kapott több millió liter olajat Katarból ingyen és bérmentve. Egyszer csak megjelent a tankerhajó dél-amerikai országban.
Arra járt.
Véletlen arra járt, igen. És nyilván minden keresnivalója volt arra, és megkapták. Azt hiszem három olyan FIFA tag van, aki per zseb $1,5 millió kapott azért, hogy ezt a világbajnokságot ott rendezzék, ahol rendezik.
Ez egy szavazatára.
Ennyi volt egy szavazatára, igen. Ez mert, amit említettél, hogy vendégmunkások. Nagyon sokan voltak, nagyon kevés pénzért, talán még az éhbér is egy óvatos kifejezés, hiszen azért nem egy olcsó országról beszélgetünk, ahol dolgozni kellett, és ugye több ezer volt a halálos áldozatok száma.
Hát a Guardian szerint 6500-ra becslik a meghalt vendégmunkások számát, persze a hivatalos adatok alig 50 alatti számot említenek, a katari adatok.
Igen, és ugye még ehhez jön egy számomra, ha ezen a mesdjén megyünk tovább, hogy fenntarthatóság teljesen elfogadhatatlan, és józan futballszurkolóként aztán meg főleg elfogadhatatlan dolog, az még nem ment át a köztudatba, 8 stadion, 8 légkondi stadion. Laboratóriumi körülmények között kell futballmeccseket
játszani. Olyan meleg van, még most is.
Igen, de azért azt szeretném megkérdezni a döntéshozóktól, hogy amikor odaítélték, nem tudták, hogy egy ilyen ország viszik el, hogy meleg van, és hogy ennek tudták. Ez lesz az ár? Hát persze, hogy tudták. és ugye amikor eldöntötték, hogy Katar és VB, akkor még nem november-decemberről döntöttek, hanem a picit még melegebb nyárról, hogy majd akkor lesz megtartva.
Ha már itt pedzegetjük, hogy árt a földnek, használ az emberiségnek, mégiscsak azért az kijelenthető, hogy a focinál népszerűbb sport a földön nincs.
De és nem is lesz.
Mi az oka?
Az oka az, hogy közösségi élményt ad és egyfajta összetartozást, és nyilván ezen a ponton a csapatsportok mindig népszerűbbek lesznek, mint az egyéni sportok. Mi kell az, hogy focizzál? Kell négy melegítő fölső, hogy ledobod a négy kapufának, kell egy cipő, meg egy gatya, meg egy labda. Kész. Nagyjából ebből indultak ki az 1900-es években, meg az 1800-es évek végén is.
Eddig már. Milyen szép és tiszta.
Igen. Érdekes módon a világháborúhoz köthető a még inkább elterjedés, és a világháború alatt mindenkit besoroztak, és a kaszárnyákban, kiképző központokban gyakorlatilag minden besorozott férfi ember kapcsolatba került a futballal. Egyre többen játszottak, Majd a világháború után jött egy ipari
forradalom. Ez melyik? Második?
Első.
Első.
Első. Okay. Majd jött egy ipari forradalom a világháború után, és a 6 munkanapos hétből hirtelen 5 munkanapos hét lett, vagy részmunkaidő szombat. Még több szabadidő, mit csináltak a férfiak? Kerestek olcsó szabadidős tevékenységet. És ez lett a futball, vagy azért, hogy nézed, vagy azért, hogy játszod. Uh-huh. Ugye jönnek a legendák, meg a történetek. 1914 tele frontvonal Belgium, egyik lövészárokban a németek, a másik lövészárokban a britek, és több levél alapján a futball lett a közös nyelv, ugyanis karácsonykor kimentek focizni a lövészárok közötti területre, és játszottak egymással. Hogy mondjunk számokat is, ami durva, 1910, világháború előtti időszak, magyar-osztrák meccs átlag nézőszáma 10 000. 1921, magyar-osztrák meccs átlag nézőszáma több mint 60 000. Tehát 10 év alatt eljutottunk odáig, hogy elterjedt a foci annyira, hogy nézték, és játszották. És a másik, ami egy baromi nagy előnye a futballnak, az a szabályok viszonylagos egyszerűsége, gólt lőni, minden gól egy gólt, egy pontot ér. Kosárban van 1-2-3 pont, rögbi, fene tudja.
Meg viszonylag kevés a gólok száma.
Viszonylag kevés a gólok száma. Viszont mi a viszonylag nagy benne? A felület, ahol játszák. Mi az, amit a nagy felület köré lehet rakni? Mondjuk úgy, hogy lelátó. Tehát sokkal több embert tudsz kiszolgálni vele,
igen,
és ezért jött össze a futball.
És legalább az a nagy felület, legalább zöld a fociban, ha már más nem.
Ez így van, és amit még bele lehet hozni, és az is nagyon fontos volt a két világháború közötti időszakban, hogy a vallás mennyire támogatta a futballt. Tehát, hogy a vallást abszolút pozitívan tekintett rá, és a kereszténység egyfajta összetartó erőként tekintett a labdarúgás, és ez megnyerte a vallás támogatását, a valláson keresztül meg a politikum támogatását is.
És ha jól sejtem, nem a katari VB volt az első sportwashing akció a foci történelemben.
Hajjaj. Tehát mondjuk úgy, hogy 1934 Olaszország, Benito Mussolini Olaszországa rendezett egy foci VB-t, az úgy nagyjából lehet sejteni, hogy mire ment ki. 1978 Argentína, ahol a katonai junta volt éppen hatalmon, szintén foci VB-t rendezett, egyébként mind a kettőt a házigazda nyerte meg. De ugyanilyen volt, ha olimpiát keresgélünk, akkor például a Szöul olimpia 1988-ban, ahol szintén katonai vezetés volt, vagy ha visszamegyünk a legsötétebb időszakba, akkor 1936-ban, akkor még ugye egy évben volt a nyári meg a téli olimpia, mind a két olimpiát Németország rendezte, Berlin rendezte a nyári olimpiát, Garmisch-Partenkirchen rendezte a téli olimpiát. És ugye azt egyértelműen a nemzeti szocialista vagy náci propaganda használta föl, Riefenstahl filmekre lehet emlékezni abból az időből, hogy miket forgattak, tehát amikor Jesse Owens forgatott filmet, és az mekkora ellenszemet váltott ki Németországban, hogy egy színesbőrű sportolót próbál meg az árja kultúrába behozni, tehát ez nagyon ambivalens volt az emberek szemében.
Hogy tudja elkerülni a focit a világ szele, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak némi képzavarral? Tehát, hogy minden iparágban zajlik valamiféle változás, és most nem csak a zöldítésről beszélünk, emberi jogokról is, közösségekről, csomó mindenről, és egyszerűen a korrupció.
Igen. Na, az itt van.
Tehát minden van kb., ami rossz, és ami ellen az utóbbi időben mindenféle iparágakban elkezdtek tenni, még ha látszólag is, de elkezdtek tenni. Itt történik bármi.
Vannak olyan részek, amik ellen igen. De ha készítesz egy mérleget, és megnézed a két serpenyőt, összességében, tehát nagyon-nagyon hangsúlyozom, hogy összességében a futball által a gazdasági, politikai, társadalmi rendszerbe került hasznok, azok nagyobbak, mint a bukó rész.
Na, ezt fejtsd ki, Léci, mert ezt szerintem sokan
tehát
nem értjük.
Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a labdarúgás az egyik legjobban prosperáló sportüzletág. Én a focira nagyon-nagyon szívesen és egyre gyakrabban tekintek már úgy, mint gazdasági vállalkozásra, nem pedig úgy, mint játékra vagy sportra. Olyan összegekről beszélgetünk benne, akár a katari költségvetés, de ha lejjebb megyünk egy szinten, és azt mondjuk, hogy megnézzük a legnagyobb európai klubok éves forgalmát, azok már gazdasági nagyvállalatok forgalmával vetekednek.
Értem, de ez megint azt erősíti, hogy a világnak van egy elitje, a foci is ide tartozik, vagyis hát ennek a csúcsán lévő szereplők is ide tartoznak, akik között hatalmas kontrasztok vannak, egyre nyíló ollók, és ők is abba, nem tudom, nagyon szűk százalékba sorolódnak, akiknek nagyon jó, és akik egyébként a legtöbb kárt okozzák ma a földnek.
ha a futballt úgy nézzük, hogy mondjuk egy piramis elvet veszünk alapul, és azt általad említett szűkelített fölhelyezzük a tetejére, és mondjuk azt mondjuk, hogy a klub futball csúcsán van 8-10-12 csapat, és megyünk lefelé. Ha mindenki megtalálja a normális helyét a rendszerben, akkor ez a rendszer mindenki számára rentábilisan tudna működni. Hogyha nem gondolja senki azt, hogy nekem 10 centivel hosszabbat akarom, mint amennyinek kell lennie, akkor ez elvileg tudna működni. És igen, ide ez a fajta fenntartható gondolkodásmód, a zöld világkép sokkal kevésbé gyűrűzik be, mint az ezekkel kapcsolatban sokkal inkább érintett iparágakban.
Oké, de hagyjuk a zöldet, ott a korrupció.
Hát azzal nem lehet, sajnos.
Az ellen hogy, voltak, hogy azzal nem lehet?
Nem az, hogy nem lehet, tehát magába, ennyi pénzni a rendszer magába hordozza ezt az elvet. Alapvetően a FIFA nyilván tett ellene. Tehát amikor Katar, illetve Oroszország már kezeljük együtt a kettőt, mert egyszer adták oda a két VB-t, és egyszerre fizetett mindenki.
Csodálatos döntések.
Utána voltak vizsgálatok, voltak letartóztatások, de nem tudták a rendszerből teljesen kiirtani ezt, mert nem mindenkinek állt érdekében a teljes őszinteség.
Magyarul akkor ez magyarul, így volt, így lesz, kész?
Ameddig nem néznek tükörbe teljes őszintességgel, addig mi egyszerű földi halandók, ezzel biztos, hogy nem tudom mit kezdeni. Tehát addig, amíg mondjuk valaki bizonyítottan elsinkófál $1,5 milliárd, de szabad lábon van élete összes percében, akkor az a nem érdemes mit kezdeni nekünk, hiszen látszik azt, hogy a rendszer nem arra törekszik, hogy teljes őszinteség legyen.
És ez egyébként teljesen külön válik, tehát a foci szurkolók, a foci rajongók, és tudom, hogy nem szabad őket egy kalap alá venni, mert nagyon sokfélék, de őket ez sem mennyire nem érdekli, hogy az ő fociuk és a körülötte lévő biznisz az mocskosabb, mint nagyon sok dolog a földön.
Vannak olyan országok, ahol ez nem egészen így van.
Tehát mondd ezt például.
Németország például az egyik ilyen, ahol a Bayern München egyik megszponzora az új...
Ugye te könyvet is írtál a csapatról.
Volt szerencsém, igen, a Qatar Airways, akkor még nem a Qatar Airways volt a szponzor. Qatar Airways az egyik szponzora. Ugye a Qatar Airways előszeretettel tetszeleg ebben a sportwashing szerepkörben, többek között a Rómának, a Barcelonának és a Boca Juniorsnak is a szponzora, tehát figyel arra, hogy népszerű klubok kerüljenek a portfóliójába. Ezzel ellen a Qatar Airways logó el, amit kb. Az újon kell elképzelni. Szurkolói tiltakozások vannak Németországban. A Bayern Münchennek 2-3 hete volt az éves közgyűlése. Ott nem egy, nem két felszólalás volt, hogy ezt a több millió eurós bizniszt azonnal fejezzük be, és nem érdekel minket, hogyha nem folytatjuk, de ne adjuk a nevünket ehhez. A másik pedig, hogy ugye Katarban tudjuk jól azt, hogy az emberi jogok, azok mondjuk úgy, hogy nem a legtiszteletre méltóbb jogok minden téren. És itt jön ki, hogy mennyire képmutató sokszor a rendszer. A dánok szerettek volna egy olyan mezben edzeni, tehát nem meccset játszani, edzeni, amiben arra hívják fel a figyelmet, hogy légy, tiszteljétek már az emberi jogokat, megtiltották nekik.
De közben azt olvastam, hogy a Hummel, a beszállító szponzora, viszont azt úgy reagált erre, hogy a fehéren fehér, a piroson piros, a feketén fekete nyomású mezeket csináltatott, mert annyira szégyelli valójában, hogy látszania kellene a márkának. Ez persze nyilván egy fogás, és de egy elég fontos gesztus.
Ez egy elég fontos gesztus, abszolút, viszont ettől ez unikálisabb is lesz. Évekkel később adott esetben egy 2022-es dán válogatott mez.
Az árveréseken nagyon remélem rengeteg civil szervezet fog ebből jól járni, mert majd elárverezik.
Igen,
a mezeiket.
Ez egy nehezebb kérdés, de ez a probléma, hogy miért ne engednék? Oké, én házam, azt engedek be, akit én akarok, mondhatják azt a katariak. Ugyanakkor véleményt nyilvánítani vendégként nem tudom, hogy abban hol a határ.
De egyébként még akartam felolvasni pár ilyen példát, a Hummel lesz hasonlóan, a Brewdog bejelentette, hogy az idei katari VB ellenszponzora lesz, és óriás plakát kampányt hirdetett, ahol mindenféle nagyon izgi szlogenekkel jelzi azt, hogy egyszerűen szégyen, hogy mit csináltak ebből az amúgy gyönyörű játékból.
Az egy másik kérdés, hogy ebből mennyi tud eljutni a fogyasztóhoz. Tehát a másik oldalhoz, akinek szánják az üzenetet. Hiszen az, hogy a világbajnokság az az év legnézettebb sporteseménye lesz.
Ezért nem fogják nem nézni.
Az nagyjából borítékolható. A fő üzenetek a hivatalos csatornákon keresztül fognak eljutni a nézőkhöz. az, hogy egy más csatornán milyen hatékonyan lehet ekkora zajban kampányolni, hirdetni, figyelmet felhívni, mindegy, melyikét használjuk, az pillanatnyilag megjósolhatatlan, de ilyen közgázos módból adódóan nem sok kétségem van a felől, hogy melyik lesz a hatásosabb és a nézettebb.
Megváltozhat ez valaha, ez a sok-sok-sok-sok szemét kupac, amiről itt már említést tettünk. Bárkinek van erre ambíciója, szándéka, törekvése, hogy ez valahogy így változzon, vagy senki nem érzi annyira cikkinek, és egyszerűen a futball iránti rajongás mindent felülír.
Én naív hülye tudok lenni ebbe a kérdésbe. Szándék szerintem van. Vagy remélem, hogy
kikben?
Van.
Kikben?
Az olyan naív hülye, mint én. Az irányított testről...
Döntéshozók?
Ezt akartam, hogy nem tudom. Biztos, hogy ott is vannak olyanok, de én sajnos ilyen magas szintű sportban nem dolgoztam egyelőre. Nem tudom azt megmondani, hogy milyen kapcsolódási pontok vannak, és ha szép gazdaság nyelven, akkor megfogjuk a stakeholdereknek, mik az igényeik. De alapvetően a futballban nincs, mert futballban, amerikai major sportokban mi a legfontosabb igény? Legyél részese és gyereki nulla fölötti összeggel egy pénztermelő masinából.
Na és akkor beszéljünk a németekről. Mondhatod, hogy német csapatok valamiféle jobb példával járnak előtt. Tehát lehet az, hogy valamelyik klub egyszerűen elkezd olyan példásan, pedánsan működni, viselkedni, olyan normákat lefektetni, hogy az majd futótűzszerűen elterjed, és tudnál példákat mondani, hogy kik lehetnének ezek?
Nem tudom megmondani egyelőre. Én azt gondolom, hogy erre akkor van esély, ha a 10 legnagyobbból valaki ezt elkezdi. Pillanatnyilag átfogóan senki nem kezdi el. Olyanra van esély, meg olyanra van törvényi szabályozás, maradjunk megint Németországnál, hogy az ilyen jellegű tőkét azt nem engedik be az országba. Tehát Németországban például van egy olyan futballszabály, hogy egy-egy futballklubban idegen befektető nem szerezhet 49%-nál nagyobb tulajdonrészt.
Tehát sehol nem marad. Így van.
Ezzel szemben mondjuk nézd meg egy angol Premier League-et, a 20 csapatos bajnokságból hazai, tehát brit tulajdonban lévő csapatok száma 4. 16 nem. A 16...
És ciki tulajdonosok vannak.
Vannak közte ciki tulajdonosok, igen. Tehát vegyük például most a legutóbbi akvizíciót, ez a Chelsea megvásárlása volt, ezt egy Todd Boehly nevű amerikai üzletember és a köré épülő konzorcium vette meg 4,2 milliárd fontért. Forintba is jó lenne nekem, annyi nem gond. Megvették
1%-a is.
Megvették annyiért. Nyilván ez a pénz kitermelhetetlen pénz. A rövid és középtávon is. De megéri benne lenni, hiszen van egy vagyonod, ezzel van egy klubod, játékosaid, stb. Plusz neked, mint amerikai üzletembernek, aki a Los Angeles Dodgers baseball csapatát is működteted, van egy mintád, hogy ezt hogy lehet gazdaságosan működtetni. És ők ezt kívánják átültetni Európába. Ez nem egy annyira rossz gyakorlat, de idegen gyakorlat Európától. Mert itt Európában alapvetően egy teljesen más üzleti működési modellhez vagyunk hozzászokva.
Korrupció.
Nem, érdekes mondani egyébként az összességében korrupció mondjuk a fociban az átlag sportokhoz képest kevesebb. Tehát itt korrupció, ha van, akkor olyan szinten van, mint foci VB.
Na, de akkor tudom, hogy nem vagy jós, de akkor azt mondod, hogy kellene egy klub, aki elindul.
Igen, meg kellene egy olyan intézkedési csomag, amit mindenki komolyan vesz. Mert azért az jellemző minden sportágra, és a fociban erre van konkrét példa, úgy hívják, hogy financial fair play, amikor hoztak egy intézkedés csomagot arra, hogy megelőzendő a hatalmas fejreállásokat, hogyan és mint költhetnek a klubok idényenként. De ezek mindegyikében nem az az első számú szempont, hogy ezt betartsd, hanem az az első számú szempont, hogy hol van a kiskapu. És igazából ez pont olyan, mint nagyon-nagyon sok minden az életben, hogy lehet, hogy kell egy generáció, amíg ez a gondolkodásmód megváltozik. Mert itt kijönnek már olyan problémák, amik az élet más területén is megfigyeltük. Amíg mondjuk a németek követnek egy fegyelmezett, fiskális politikát, és ha azt mondják nekik, hogy Rotezahlen, Schwarzezahlen van, és ha negatívba vagy, akkor nem kapsz licencet, akkor mindenki arra figyel, hogy pozitívba legyen. Más országok meg úgy vannak, hogy elfér ez. Majd úgyis megment valaki, majd mi velünk úgyis kivételt tesznek, és mi megengedhetjük magunknak azt is, hogy adott esetben 1,5 milliárd euró adósságot felhalmozzunk, úgyse zárnak ki bennünket sehonnan.
És a klubokat értem, és esetleg ezek a gigamegasztárok, őnekik nem lehet ilyen hatásuk, hogy akkor rajtuk keresztül a szurkolók, és a nem tudom kik így vagy ők ugyanannyira érdekeltjei ennek az egész...
Nyilván részben érintettek, részben vannak olyan játékosok, akik a keresetük, illetve vagyunk egy részét, azt adott esetben adakozásra fordítják.
Oké, de ez egy kicsit ilyen.
De az adakozásra értek olyanokat, hogy mondjuk Sadio Mané, aki ugye a legjobb afrikai futballista pillanatilag, nem mellesnek Bayern játékos már, Szenegálban kórházakat építetett föl. Cristiano Ronaldónak szintén vannak kórházai, szintén vannak olyan jellegű tevékenységei, amik azt erősítik, hogy nagyon jó, hogy én most veszem fel a fizetésemet ekkora összegben, én nagyon szeretném, mondjuk a gyerekeim is ekkora összegben vennék majd évek múlva fel a fizetésemet. Az élet vitelüket úgy alakítani, meg olyan fajta életstílust követni, ami példa lehet. De ugye ezt a fajta részt, amit te kérdezel, hogy ez a példakép szerep mennyiben erősödik?
Hát vagy a rendszer változásához hozzásegít-e?
Ezt mi most tanuljuk még a közösségi média segítségével. Tehát mióta van ilyen szintű elérése egy-egy sportonak, mint ami most van? 10 éve körülbelül. Tehát itt még nem tudjuk azt, hogy ez hosszú távon milyen hatással bír az emberekre. Csak egy példa, hogy mennyire alakul át mondjuk az újságírás is ezzel kapcsolatban. Én a 2000-es foci EB-n, meg a 2002-es foci EB-n is dolgoztam, interjút készíteni bárkivel, exkluzívan, személyesen, a világ legegyszerűbb dolgainak egyike volt. Oda mentél, megkérdezted, oké, mehet. Most ott tartunk, hogy egy interjút, hogyha te szeretnél csinálni mondjuk Luis Diazzal, mondjuk, vagy Bernardo Silvával, szándékosan nem a legnagyobb sztárokat mondom, mert ők már gyakorlatilag elérhetetlenek földi halandónak, többkörös egyeztetés szükséges hozzá egy-egy ilyen világeseményet. Megközelíthetetlenné váltak a játékosok, és ezen a ponton nőtt a távolság az újságíró meg a játékos között, és ezen a ponton viszont nő a távolság a fogyasztó vagy a szurkoló, mindegy, hogy hívjuk, és a játékos között is, és ennek az átidalására van ott a közösségi média, aminek a hatását viszont még nem ismerjük 2022 végén igazából. Tehát tudunk dolgokat, tudjuk, hogy miért hajlandóak fizetni cégek, de a kiváltó hatást olyan dolgokban, amire most beszélgetünk, még nem tudjuk.
De mondjuk nem mondja egy ilyen sztárse, hogy már pedig én nem játszom a Katari VB-n. Ez elképzelhetetlen.
Gondolkodom, hogy mondott-e ilyet valaki, de nem tudok róla.
Tehát ebbe a fajta aktivizmusban, aminek lehetne ereje, ha például belülről is működne, nem vesznek részt.
Én azt gondolom, hogy nem is fognak részt venni. Goretzka, a német válogatott középpályása, bocsánat, hogy német példákat hozok, alapvetően német sajtót olvasok. Goretzka kiállt nem olyan rég, ezen a héten az újságra, hogy hiba Katarba menni, stb. De megy a VB-re, ott van a 26-os keretbe. Tehát mondják, de a szavaknak nem tud akkora súlya lenni, a cselekedet meg azt mondod, hogy ő is elmegy oda. És valahol ezt meg lehet érteni szakmai szempontból, hiszen egy ilyen játékosnak élete álma az, kisebb országban az, hogy szerepeljen VB-n, nagyobb országban az, hogy nyerjen VB-t. És ha ettől megfosztják, azt szintén nem tudjuk, hogy milyen hatást vált ki nála. Ha életed lehetősége előtt állsz, a te esetedben mi az a hosszú táv, ameddig gondolkodsz, és hajlandó vagy feladni az életed álmát? És addig, amíg nincsenek definiált közös célok, és most itt nem ebben a szobában lévő közös célokat értem, hanem sokkal magasabb szinten lévő közös célokat, addig nincs mit követni.
Egyébként neked van ötleted, javaslatod, vagy bármi, amikor azt mondtad, hogy mindenki által elfogadott intézkedéscsomag, közös célok, mik lehetnének ezek?
Én nagyon hívő vagyok az asztal fölötti pénzmozgásnak, és a totális transzparenciának. Tehát alapvetően ez a kettő nálam ilyen kötező pillért kellene, hogy képezzen például a versenyek odaítélésénél, például a szponzorációs tevékenységek elfogadásánál. Miért van az, hogy A országban megmondod, hogy mi mennyibe kerül, B országban azt mondod, hogy üzleti titok. Miért ott nem üzletelnek a másikba? Dehogy is nem, csak más a kultúra. És nyilván itt a másik dolog, ami ebbe bele lehet és kell is keverni, az eltérő kultúrákat tudod-e egy platformra hozni, vagy nem? Mert szerintem nem.
Hát igen, de bizonyos értékekben meg lehetne egyezni. Például akár emberi jogok kapcsán.
Ez így van, csak ott meg az a kérdés, hogy szerintem még nem is biztos, hogy ezek a legdurvább emberi jogi kérdések, amik Katarra kapcsolatban felmerülnek, hanem mondjuk a férfi-nő reláció kérdése bizonyos kultúrákban, ami szerintem ennél még sokkal élesebb kérdés.
És a foci és még ezt sem ugrottam.
És még abban sincsen egység.
Igen.
Tehát akkor onnantól kezdve Katar az meg másik lépcsőfoka egy piramisnak, nem a legfelső.
Hát, Köszönöm, Attila. Nem lettünk nagyon jó kedvűek, de biztos mindenki nagyon várja a VB-t. Kinek szurkolsz?
Hát annak a csapatnak, amelyik nagyon remélem, hogy a 26 játékosban a legjobb csapattal fogja megnyerni a VB-t, az Németországnak. Nem a 26 legjobb német játékos van kint a VB-n, de az a 26 játékosban a legjobb csapat lehet.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. A foci annyira zöld, mint a gyep, de sajnos ez csak egy poén. Csak ebben az értelemben zöld, vagyis fenntartható. Ahhoz, hogy hosszú távon itt is elkezdődjön a tudatosság, közös megegyezésre lenne szükség néhány alapvető kérdésben. A csomagba Monc Attila betenné az asztal feletti pénzátadást, a transzparenciát, én pedig hozzátenném az emberi jogok tiszteletét is. Az epizód szerkesztője Zádori László, a sportszakmai tanácsadó Marosi Gergely, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. A Rebusiness Podcast extra epizódjának főtámogatója a Szerencsejáték ZRT és a fogadás szakértője a Tipmix volt.
Beaton Studio. Ez egy Beaton Podcast.